Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andis vagyok.
Én pedig Tündi. Rövid hirdetni valóinkkal kezdjük. Az első az, hogy megjelent a 23. bónusz epizódunk, melyben a Mágnes Elza gyilkosságot nyomozzuk ki együtt. Ez egy az 1910-es években történt gyilkossági eset, ami, hát amikor történt, konkrétan egész Budapest erről beszélt. Többek között azért, mert egy elég... hát szokatlan és, nem tudom, hogy mondjam, ijesztő, bizarr módon fedezték föl a gyilkosságot. Ugyanis két kocsi is talált egy utazóládát a Duna partján, a budai alsórakparton, és amikor kinyitották a ládát, akkor egy nő holtteste volt benne, és hát nyilván nagyon megijedtek, úgyhogy szóltak a rendőrségnek. A rendőrség pedig megkezdte a nyomozást, egy óriási nyomozás volt Budapesten, és sokáig nem tudták kideríteni, hogy ki lehet az áldozat. Azonban, amikor ez megtörtént, akkor beindult a lavina, és elfogták a gyilkost is. De nem lövünk le mindent. Igazából lehet, hogy sokan ismeritek magát a történetet, mert többen kértétek már tőlünk ezt az adást, úgyhogy most elkészítettük Patreonra, és szerintem sok érdekes részletet tartalmaz, úgyhogy ha szeretnétek meghallgatni, akkor gyertek a Patreonra, és hobbi történész szintől ez már elérhető, csak úgy, mint az összes többi 22 bónusz epizódunk.
Ezen kívül a következő adás elején ki fogunk hirdetni egy újabb szavazást, úgyhogy lehet készülni arra, hogy egy újabb szavazás fog érkezni, és el tudjátok dönteni, hogy mi legyen az az epizód, amivel majd 2024-ben kezdeni fogunk.
Mai adásunk pedig Raoul Wallenbergről szól. Egész pontosan a mai és a következő epizódunk, ugyanis annyira sok információt olvastunk róla, hogy úgy döntöttünk, hogy egy két részes epizódot készítünk, úgyhogy ez az első rész, fogadjátok szeretettel.
Itt amúgy is egy kicsit bajban voltunk, mert ugye Wallenberg története az a vészkorszakban játszódik, és hát ez egy olyan időszaka a magyar történelemnek, amiről egy egész podcastet meg lehetne tölteni, tehát sok-sok adást lehetne készíteni ebben a témában, úgyhogy muszáj volt két része szedni, és itt ki is szeretnénk hangsúlyozni, hogy ugye minden aspektusáról úgysem fogunk tudni beszélni a magyar holokausznak. Mi arra fogunk koncentrálni, hogy Wallenberg történetén keresztül ismerjétek meg jobban egy kicsit azt, hogy egyrészt ő mit csinált, milyen heroikus küzdelmet folytatott azért, hogy minél több ember életét megmentse, másrészt abba belelássatok egy kicsit jobban, hogy mi történt akkoriban.
1989-ben Moszkvában Wallenberg két fél testvérét, Ninát és Gányt fogadták a KGB tisztviselői. A két testvér annak reményében utazott az orosz fővárosba, hogy több évtized után végre kiderülje, hogy mi történt a bátyjukkal, Raoul Wallenberggel, akinek ismeretlen volt a sorsa. A két testvér a szíve mélyén még mindig bízott abban, hogy Raoul valamilyen csoda folytán még életben van, vagy ha nincs is életben, akkor kielégítő választ és bizonyítékokat kapnak arra vonatkozóan, hogy miként halt meg a bátyjuk a szovjetek rettegett börtönében. A KGB képviselői helyel kínálták a két rokont, és megkezdődött a beszélgetés. A találkozó egy pontján a KGB vezető tisztviselője felállt, és elővett egy dobozt, amit átnyújtott a két testvérnek. A doboz Raoul Wallenberg hátrahagyott tárgyait tartalmazta, egy diplomata igazolványt, egy zsebnaptárt, egy címjegyzéket, valamennyi svájci frankot és magyar pengőt. Csupán csak ennyit, semmi többet. Ezt hagyta hátra a világtörténelem egyik legnagyobb embermentője, és hogy pontosan mi lett az ő sorsa, az mind a mai napig rejtély, vitatják a történészek, azonban az biztos, hogy több ezer ember köszönheti neki az életét.
Az adás elején érdemes egy kitérni egy kicsit arra, hogy Wallenberg milyen családból származott, és hogy milyen gyerekkora volt. 1912-ben született Svédországban. Egyébként számomra, amikor elkezdtem készülni, akkor meglepődtem, hogy mennyire fiatal volt. Tehát 30-as évei elején járt, amikor Budapestre érkezett. Tehát rendkívül fiatal volt, amikor itt embermentő tevékenységet folytatott. Sajnos a kis Raúl édesapja nem élte meg a fia születését, ugyanis még a születése előtt elhunyt egy ritka betegségben. Úgyhogy pont emiatt lehet az, hogy a Tündi által előbb elmondott felvezetőben a féltestvérei voltak azok, akik Moszkvába 1989-ben megjelentek. Hiszen édesanyja újra házasodott, amikor Raúl 6 éves volt, és akkor ebből az újabb kapcsolatból született még két testvére. Apja egyébként a haditengerészetnél szolgált, és egy gazdag bankárcsalád leszármazottja volt. Mindezekből következik az, hogy habár ugye Raúlnak hamar meghalt az édesapja, de mivel egy dúsgazdag család állt a háttérben, és ott voltak ugye a nagyszülők meg a nagybácsik, ezért mindig volt valaki, aki egyengette a kis Raúl életútját. Itt talán érdemes megjegyezni azt is, hogy a Wallenbergek mind a mai napig az egyik leggazdagabb, hát ilyen család dinasztia Európában, tehát rendkívül tehetős ilyen bankár családról van szó.
A fiatal Raúlt egy angol tanár segítette a nyelvtanulásban, az iskolában pedig németül és oroszul is tanult. A családja 16 évesen Franciaországba küldte a nyári szünidőre, hogy megtanulja a francia nyelvet is. Ez a nyelvtudás aztán a budapesti tevékenysége alatt rendkívül hasznosnak bizonyult a számára. Franciaországban egy családnál volt elszállásolva, ahol több külföldi diák is megszállt, többek között a magyar Pető László, egy 14 éves magyar fiú is. Úgyhogy valószínűleg Pető László volt az első magyar, akivel Raúl Wallenberg találkozott, és a sors furcsa fintora, hogy 1945. januárjában pont Pető László volt az utolsó ember, aki Wallenberget Budapesten látta az eltűnése előtt. Erről az adás második részében fogunk majd beszélni, erről a találkozásról. Egyébként azt elmondhatjuk, hogy Raúl Wallenberg nem volt kimondottan jó tanuló, többször is megbukott, és így ismétlő vizsgát kellett tennie bizonyos tárgyakból. A középiskola után egy rövid katonai szolgálatot teljesített, majd a nagyapja unszolására az Egyesült Államokba utazott, építészetet tanulni egy michigani egyetemen. A tengeren túlon töltött évei után Raúl édesanyja mindenképpen azt szerette volna, hogyha a fia hosszabb időt tölt el Svédországban, de a nagyapja, aki gyakorlatilag az apja halála után lényegében apja helyett apjaként egyengette az unokája életútját, mást gondolt el Raúlnak. A nagyapa azt szerette volna, hogy az unokája minél nagyobb tapasztalatot szerez a pénzügyi világban, ezért a fiút egy ismerősén keresztül Dél-Afrikába küldte gyakornoknak egy fakereskedő céghez, majd Palesztinába, Hajfába, egy holland bankba küldte őt dolgozni. Igen, csak széles kapcsolatrendszerrel rendelkezett ez a nagypapa.
Igen, ez a nagypapa egyébként Japánban volt, hát ilyen konzulszerű, és eleinte, amikor ugye nagyon fiatal volt a kis Raúl, akkor hát ilyen levelezés útján adta ki kb. Kvázi az édesanyjának az utasításokat, hogy ő mit gondoljonnak a kis Raúl életével kapcsolatban, aztán később ugye visszajött Európába.
Még azt érdemes megjegyeznünk, hogy Dél-Afrikában látta az őslakos feketék elnyomását, és erről egy visszaemlékezésében így írt. Mi svédek természetesen nehezen álljuk meg, hogy méltatlankodva ne háborogjunk, és tegyük fel a kérdést, miért nem lehet a színeseknek és a feketéknek ugyanolyan jogokat adni, mint a fehéreknek? Úgyhogy már itt megmutatkozott az ő szociális érzékenysége és empátiája. Aztán Palesztinában találkozott olyan zsidókkal, akik az üldöztetés miatt kénytelenek voltak elmenekülni Németországból, úgyhogy valószínűleg itt értesült először arról, hogy Európában üldözik a zsidókat.
Igen, egyébként, és itt olvastam olyat is, hogy nem feltétlen volt jó véleménnyel az ottani zsidókról, vagy azokról, akikkel ő az üzleti életben találkozott, tehát eleinte volt egy ilyen negatívabb benyomása is, de aztán ez nyilván, hogy minél több embert ismert, aztán így ez így szerte foszlott. 1937-ben elhunyt Raúl nagyapja, aki ugye addig egyengette a fiatal fiú útját, és neki az volt az elképzelése az unokájával kapcsolatban, hogy majd az üzleti életben kell majd kiteljesednie, míg Raúl, ő a szíve szerint ő sokkal inkább az építészettel foglalkozott volna, viszont ott volt 25 évesen, és egy rendes munkára volt szüksége a megélhetéshez. Először valamelyest próbálkozott egyébként az építészettel is, de aztán a kereskedelem felé fordult. Először japán cipzárakkal kezdett el kereskedni, majd parafadugókkal és egyéb más termékekkel is, és egyre gyakrabban dolgozott együtt zsidó származású kereskedőkkel, ami annak volt köszönhető, hogy ugye ebben az időszakban már Európa jó részén, vagy hát legalábbis ahol a német befolyás volt, illetve Magyarországon is egyébként, ugye a zsidóknak a jogköreit csökkentették, ezért több ilyen kereskedő elmenekült, és itt jellemző volt az, hogy sokszor egy mondjuk Svédországba bevándorló zsidó, ő nem kaphatott olyan jogköröket, amivel nyilván egy kinti svéd rendelkezett, és ezért ezeknek a zsidóknak szükségük volt olyan üzleti partnerekre, akik segítették az ő üzleti vállalkozásuknak a továbbfuttatását, és Wallenberg is egy ilyen ember volt, aki többek között ő ilyen zsidókkal is együttműködött ezekben az években.
Már majdnem betöltötte a 27. életévét, tehát még nagyon fiatal volt, és nem volt még családja, és úgy érezte, hogy új szelek járnak Európában, amik sok mindent megváltoztatnak, ezért 39 nyarán két tanú társaságában megírta a végrendeletét, ami így szólt. Én, Raúl Gusztáv Wallenberg, kinyilvánítom végső akaratomat, amely szerint valamennyi földi javamat teljes birtoklási joggal egyenlő arányban két féltestvéremre, Guy és Nina von Darderre hagyományozom. A hagyatéki eljárás lefolytatására Friedrich von Darder irodavezetőt jelölöm ki.
Aki meg ugye a nevelő apja volt.
Miután megírta a végrendeletét, utána másfél hónappal később kitört a második világháború, amikor a németek lerohanták Lengyelországot. Ekkor Svédországban kitört a pánik, és pár óra leforgása alatt a boltok polcairól eltűnt az összes cukor, liszt, tisztálkodószer, kávé és tea, a benzinkutakról pedig a benzin. Svédország kijelentette a semlegességét, amit mindenáron meg is szeretett volna tartani. Ennek az ára pedig az volt, hogy több ponton is kompromisszumot voltak kénytelenek kötni a németekkel. Például Dánia és Norvégia kapitulációja után a németek engedélyt kértek arra, hogy Svédországon keresztül vonattal katonákat és utánpótlást szállíthassanak, ami hát nyilván nem tetszett a svédeknek, de muszáj volt igen mondani, hogy keserű szájízzel engedélyezték ezt a németeknek.
Hát, hogy vagy nem is, hogy muszáj volt, de elég nagy volt a nyomás, tehát ők nem tudhatták, hogy a németeknek milyen tervei voltak még, úgyhogy inkább próbáltak ilyen kompromisszum keresők lenni a németekkel kapcsolatban.
Igen, mert abban bíztak, hogy az ilyen gesztusokkal el tudják azt kerülni, hogy Németország a svédeket is megtámadja. Raúl Wallenberget 1939. novemberében behívták egy hónapos katonai szolgálatra, aztán fél évvel később újra behívták. Ekkor az volt a feladata, hogy az újonnan alakuló polgári katonai védelem parancsnokait képezze ki, mert a svéd kormány úgy döntött, hogy önkéntesekből létrehoznak egy polgári védelmi szervezetet.
Nagy változást hozott Raúl életében, amikor az unokabátyja, Jákob Wallenberg, a családi bank egyik vezetője beajánlotta egy ismerősénél, egy bizonyos Sven Szálennél munkára. Szálennek pont egy Raúlhoz hasonló emberre volt szüksége, akinek volt tapasztalata a nemzetközi kereskedelemben. Ugye Wallenberg itt az előző években azért felszedett egész fontos tapasztalatokat. és Szálennek azért volt rá szüksége, mert egy olyan vállalatot akart alapítani, ami jó minőségű import élelmiszereket hozott volna be Svédországba. Ugye a háború kitörése óta egyre nehezebb volt jó minőségű külföldi élelmiszerhez jutni a svéd piacokon, ezért Sven Sahlén terve az volt, hogy kiépít egy ilyen új kereskedelmi hálózatot, ami egyébként főként Magyarországról hozza be ezeket a termékeket. Sven Sahlén felvette a kapcsolatot a Weiss Manfred féle Globus konzervgyárral, és egy megállapodás keretében kizárólagos kereskedői lettek a magyar konzerveknek Svédországban. Ugye ekkor még Magyarország nem lépett be a háborúba, az csak 41 nyarán történt meg, így még aránylag könnyebben lehetett jó minőségi magyar élelmiszereket külföldre szállítani. Sven Sahlén a magyarországi kapcsolatfelvétel részeként ismerkedett meg Lauer Kálmánnal, egy élelmiszer exportőrrel, aki aztán Wallenberg közvetlen munkatársa lett, és akiről még sokat fogunk beszélni. 1941. júliusában Sven Sahlén és Lauer Kálmán létrehozták a Közép-európai Kereskedelmi Részvénytársaságot, amihez a tőkét elsődlegesen Sahlén adta, míg a szaktudást Lauer. És ugye az volt az elképzelés, hogy Lauer vezette volna ezt a céget, de pont amit említettem előző okokból kifolyólag, ugye ő nem volt svéd állampolgár, ezért szükségük volt még valakire, akinek a neve alatt futhat ez a cég, és aki sokkal könnyebben tud utazni Európán belül, ugye mivel a zsidó származású Lauernek ennek erre viszonylag korlátolt lehetőségei voltak, és akkor így jött képbe Raoul Wallenberg. Úgyhogy ő ennél a cégnél kezdett el dolgozni, és egészen 1944 nyaráig itt dolgozott, amikor is ugye Magyarországra utazott az amerikaiak által szervezett humanitárius misszió keretében.
És mit is csinált itt, vagy mi volt a feladata? Elsősorban azon dolgozott, hogy minél jobb minőségű külföldi importtal tudják ellátni a svéd piacot. Például a kerékgumi hatalmas hiánynak számított, ezért 2000 svéd lovat küldtek Dél-Franciaországba, cserébe egy autógumi szállítmányért. Ez a munka sok utazással járt, például Wallenberg többször is megfordult rövidebb időkre Budapesten, ahol üzleti kapcsolatokat igyekezett kiépíteni, és a tevékenységével összefüggésben több diplomatával is megismerkedett, valamint ellátogatott a budapesti svédkövetség Gellért-hegyi épületébe, ahol találkozott Per Angerrel, aki Ivan Danielsson svéd nagykövet helyettese volt, és többek között a kereskedelmi üzletekért volt felelős. Az ünneveiket még többször fogjuk említeni, mert Wallenberg később együtt dolgozott velük, akkor, amikor már a zsidómentés volt a fő feladatait Budapesten. Mindeközben dúlt a háború, és 1942 nyarán a zsidó népirtás első hírei is eljutottak a svéd diplomatákhoz. Raoul meghívást kapott a Modern Pimpernel című film vetítésére, ami Svédországban hivatalosan be volt tiltva, de kisebb körben levetítették a brit követségen. Raoul ezt a filmet a húgával, Ninával nézte meg, és a film arról szól, hogy egy Smith nevű professzor minél több ezer zsidót igyekszik megmenteni az üldöztetés alatt. Ezt a filmet meg lehet nézni egyébként YouTube-on, és ezt be is linkeljük a források közé, úgyhogy ha szeretnétek megnézni, akkor ezt meg tudjátok tenni.
Hát igen, ennek a filmnek az az érdekessége, hogy ez egy háború alatt készült film, tehát nem egy ilyen háború után készült feldolgozás a holokausztról vagy a zsidóüldözésről, hanem ezt még alatta készítették, és ő még alatta terjesztették, ugye nyilván ahova el lehetett juttatni, tehát a semleges területekre.
Raoul testvére Nina így emlékezett vissza erre a vetítésre. Úgy gondoltuk, hogy a film bámulatos volt. Amikor felálltunk a székből, akkor Raoul azt mondta, valami ilyesmit szeretnék én is csinálni. 42 őszére pedig már több svéd újság is beszámolt a zsidók ellen elkövetett kegyetlenségekről, ugye Európa szerte. Például írtak arról, hogy a szomszédos Norvégiából 500 zsidót küldtek az auschwitzi koncentrációs táborba, és ez nagy közfelháborodást keltett Svédországban, annak ellenére, hogy a lengyel település neve ugye akkor még nem jelentett egyet a később hozzá köthető borzalmakkal, tehát még nem biztos, hogy tudták, hogy ez pontosan mit jelent, hogy Auschwitzba küldik.
Abszolút nem. És Auschwitznek a neve egyébként így a német birodalom, most ugye Svédország nem oda tartozik, de hogy a német birodalom egészében az kb. Egy ilyen tiltott, tehát hogy nem beszélhettél erről a településről, tehát így próbálták titokban tartani. Nyilván az, hogy ott mi történik, azt abszolút, de hogy magát a nevet sem használták.
Azzal pedig, hogy a holokausztról szóló hírek kiszivárogtak, azt is jelentette, hogy véget ért ez a korszak, amikor Németországról csak nagyon óvatosan lehetett negatív kritikát megfogalmazni a sajtóban vagy a kormány képviselői körében. Azonban az ország vezetése ettől függetlenül természetesen nem fordult át nyilvánosan német ellenesbe, hiszen az hát kvázi felért van egy öngyilkossággal. Viszont elkezdődtek a szervezkedések, hogy miként tudnának zsidókat menteni. Paul E. Levin, neves amerikai svéd holokauszt történész, azt írta a téma kapcsán, hogy például a svéd külügyminiszter eleinte a kormány több tagjának tudta nélkül kezdett el szervezkedni, hogy az ország minél több zsidót tudjon befogadni, bürokratikus korlátok nélkül.
Ami egy kicsit megmutatja azt, hogy Svédországon belül sem volt egységes, hogy most erről hogyan gondolkoznak, és ugye itt különböző kormánytagokról beszélünk, tehát az egyik kormánytag az úgy döntött, hogy ő elkezd valamit ott szervezkedni, anélkül, hogy ebbe beavatta volna eleinte a többieket.
Viszont szerintem ez csodálatos, hogy egy ilyen korszakban, ami ugye teljesen bizonytalan, meg nem tudom, hogy azért a svédek is tartottak a németektől valamennyire, hiszen ugye nagyon igyekeztek megűrizni ezt a semlegességet, de mégis, hogy ez így rögtön felmerült, hogy oké, akkor segítsünk. Ez szerintem ez így, nem tudom, nagyon szép és csodálatos dolog.
Itt azért szerintem az is benne van, hogy ahogy haladt előre a háború, talán ők is látták azt, hogy Németországnak az erőforrásai azok apadnak, és nyilván a háború elején, miután a szomszédjaikat lerohanták, utána rögtön nem mertek egy ilyet csinálni. Tehát valamennyire cenzúrázva is voltak a svéd lapok eleinte, ha jól emlékszem, az egyik forrás ezt írta, és nyilván, ahogy haladt előre a háború, úgy lehetett erről egyre nyíltabban beszélni.
Na jó, de akkor is, tehát ha azt veszük, akkor őket közvetlenül nem érintették ezek a dolgok, de mégis válták a kockázatot.
Igen. Szóval 42 őszétől fogva Svédországban a politikai körök egy jó része egyre égetőbb kérdésnek érezte, hogy miként kezelik a zsidókat és más kisebbségeket Európa szerte. És most beszélni kell arról, hogy mi történt, vagy mi történt ez alatt Magyarországon. És itt tényleg csak a lényeget szeretnénk összefoglalni, mert nyilván azt, hogy mi történt a 20-as évektől kezdve egészen a háború kitöréséig, vagy 43-44-ben, 44-ig, azt hosszasan lehetne tárgyalni. Ugye az első világháború után először itt Magyarországon vezettek be antiszemita törvényeket egész Európában, név szerint ugye a Numerus Clausust, ami 1920-tól korlátozta az egyetemekre járó zsidók számát. Aztán 38-ban és 39-ben jött az első és a második zsidó törvény, de egyébként több száz rendelet született ebben az időszakban, tehát egészen 44-ig több száz rendelet volt, ami korlátozta a jogkörüket ezeknek az embereknek, és a jogkörök között azt is például, hogy ugye hol dolgozhatnak. Mindezek hatására ebben a 20 évben több ezen elmenekültek az országból, és itt talán érdemes megemlíteni azt is, hogy Magyarország, ameddig be nem léptünk a háborúba, addig egy jobb helynek számított, mint mondjuk Lengyelország a zsidó üldöztetés szempontjából. Ugye ott már a németek ott voltak, és sok lengyel zsidó, vagy hát akik tudtak, voltak, akik átmenekültek ide Magyarországra. Ugyanígy voltak cseh zsidók is, mivel itt ezekhez az országokhoz képest viszonylagos védettségük volt, vagy jobb volt a helyzet, de hát itt is borzasztó volt a helyzet, de jobb volt, mint ott. Egyébként lengyelek, nem csak lengyel zsidók jöttek át, hanem lengyel menekültek is voltak alapból, amikor lerohanták az országot a németek. Ez az egész lengyel befogadás egyébként, így ez a lengyel-magyar barátsággal kapcsolatban is, ez egy külön adást is megérdemelne, mert ez tényleg borzasztó izgalmas, hogy hogyan fogadtuk be a lengyeleket ezekben az években. A magyarországi zsidók száma a háború elején a visszacsatolt területeket is figyelembe véve nagyjából 800 ezer fő volt, és ez a szám ez úgy jön ki, hogyha beleszámoljuk a kikeresztelt zsidókat is. A magyar holokauszt első felvonása az 39-ben ugye a katonai munkaszolgálat bevezetése volt, illetve a háborúba lépésünket követően még 1941-ben megtörtént a Kamenyec-Podolszki mészárlás, de a tömeges deportálások hullámai igazán csak akkor indultak be, amikor a németek 1944 márciusában megszállták az országot, és ugye német nyomásra Horthy egy német barát kormányt nevezett ki, akinek az élén Sztójai Döme volt. Úgyhogy abból, amit elmondtam, abból az egyik fontos pont, hogy már 44 március előtt is elkezdődött a magyar holokauszt, tehát már azelőtt is történtek súlyos atrocitások, de igazán csak akkor indult ez be, amikor a németek megszállták az országot.
Adolf Eichmann 44 márciusában megkapta a felettesétől Himmlertől az utasítást, hogy érkezzen Magyarországra, és intézze, illetve felügyelje a zsidó deportálásokat. A megszállás napján 200 emberével útra kelt a Mauthauseni koncentrációs táborból, hogy Budapestre költözzön és elvégezze a rábízott feladatot. A budapesti svéd nagykövetség tagjait meglepte a német beavatkozás. Ivan Danielson tájékozódott az eseményekről, majd jelentést írt Svédországba az itteni budapesti történésekről. Ez így szólt. Budapestet előzönlötték az SS alakulatok és gestapo ügynökök, és kíméletlen vadászat indult a rendszer ellenségei után. Letartóztattak vezetőállásban dolgozó zsidókat, és a szocialista, liberális, legitimista pártokhoz tartozó több jelentős személyiséget is. A diplomáciai képviseleteket az emberek formálisan megszállták, többségükben zsidók és lengyelek, akik vagy menedékjogot kérnek a képviseleten, vagy igazolásokat szeretnének, hogy a képviselet védelme alatt állnak. Nem csak a svéd, hanem a többi semleges követségen is hasonló volt a helyzet, így a vatikáni, a portugál, a spanyol és a svájci nagykövetségen is gyűltek az emberek, hogy segítséget kérjenek. Azonban mindközül a svéd követségen volt a legnagyobb a mozgolódás, mivel sokan tudták, hogy a svéd kormány 42-től kezdve befogadóbb volt a zsidó menekültekkel. 1944. januárjában már a tengeren túlon az Egyesült Államokban is komolyabb lépéseket hoztak, hogy tegyenek valamit a holokauszt ellen. Létrehozták a háborús menekültügyi hivatalt, a War Refugee Boardot, ami röviden VRB. Ez egy független szervezet volt, aminek az volt a célja, hogy segítse a náci uralom alatt szenvedő zsidókat és más kisebbségeket. A szervezet eleinte anyagi gondokkal küzdött, aztán pedig egyre több amerikai zsidó szervezet állt be a szervezet mögé és támogatta pénzügyileg, így mire márciusban megtörtént a német megszállás Magyarországon, addigra már biztos anyagi háttérrel rendelkezett ez a szervezet, és nagyobb erőforrásokkal tudta segíteni az üldözött embereket.
Eközben Svédország zsidó közösségeiben is elkezdődött a szerveződés, és egyre többen látták abban a megoldást, hogy valakit ide kell küldeni Magyarországra, hogy segítse az üldözötteket. A stockholmi főrabbi kapott valakitől egy levelet, ami így szólt. Idézem. Kellene találnunk egy szemét, aki ügyes, jó híre van, nem zsidó, aki hajlandó Romániában Magyarországra utazni, hogy ott vezessen egy zsidómentő akciót. Az adott személynek bírnia kell a külügyminisztérium bizalmát, diplomata útlevéllel kell rendelkeznie, és a külügynek meg kell kérnie a bukaresti és budapesti követségeket, hogy legjobb képességeik szerint legyenek a segítségére. Nagy összeget kellene az illető rendelkezésére bocsátanunk, például 500 000 koronát. Azt hiszem, ezzel a tervvel néhány száz embert meg tudnánk menteni. A rabbinak írt levélben azt is felvetették, hogy a mentést úgy is lehetne végezni, ha ideiglenes útlevelet állítanának ki az üldözötteknek, ami egyébként nem volt egy új keletű dolog Svédország számára. Ugye a szomszédos Norvégia, miután megtámadták őket a németek, utána a zsidók egy része megpróbált átmenekülni a szomszédos Svédországba, úgyhogy azért, hogy ezt megkönnyítsék ezeknek a menekülteknek a befogadását, ezért valamilyen bürokratikus úton ki akartak találni valamit, ami ezt segíti, és akkor létrehozták az ilyen speciális útleveleket, amivel megkönnyítették a zsidók befogadását. A németek ugye ezt nyilván rossz szemmel nézték, viszont számukra meg, hogy haladunk előre az időben, számukra egyre fontosabb volt Svédország, hogy ott van a svéd acél, nagyon kiszolgáltatottá vált egy idő után a német ipar, és szüksége volt arra, hogy legyen egy ilyen semleges partnere, akivel a kereskedelmet fent tudja tartani, és tudja őket segíteni ezekben az egyre elhúzódó háborús konfliktusokban. És itt talán érdemes megemlíteni a Wallenberg családot is. Most ugye magáról a családról nem fogunk beszélni részleteibe menve az adásban, viszont azt fontos tudni, hogy a Wallenberg család bankár részének azért van kötődése a náci Németországhoz, olyan szempontból, hogy egyfajta módon kollaboráltak a németekkel, és itt elég sok olyan üzletről van szó, ami hát így utólagosan nézve úgy tűnik, hogy kapva kaptak a lehetőségen, hogy minél több pénzt szerezzenek abból, hogy a náci Németország kiszolgáltatottá válik, és a Wallenberg család üzleti segítségével azonban valamennyire tudják enyhíteni ezt a kiszolgáltatottságot. Az adás második felében, amikor többek között arról fogunk beszélni, hogy ugye Wallenberg eltűnt, akkor vissza fogunk térni erre a szálra, ugyanis sokak szerint van összefüggés, vagy lehet összefüggés a között, hogy a szovjetek hogyan kezelték Wallenberget, és a között, hogy ő milyen kapcsolataik voltak amúgy a családnak Svédországban. Ez egyébként egy nagyon vitatott kérdés, és még ma sem tudunk valószínűleg mindent ezzel kapcsolatban, de azt azért fontos tudnotok, hogy elég kettős a megítélése ennek.
44 tavaszán és nyarán a magyar hatóságok nagyon gyorsan, rekordidő alatt gettósították, majd deportálták és koncentrációs táborokba küldték a vidéki magyar zsidóságot. És ez a mai napig egy nagyon megosztó és kényes, érzékeny téma, hogy kinek mekkora volt ebben a szerepe és felelőssége, mekkora volt a német nyomás, mi volt Horthy szerepe ebben, és most ebben az adásban erről a kevésbé szeretnénk beszélni. Egyébként vannak nagyon érdekes viták például történészek között. YouTube-on is találtunk párat, úgyhogy nem tudom, hogy akár be is linkelhetünk egyet, hogy érdekességképpen, hogy nézzétek meg, hogyha ez a vonal érdekel titeket. Ugye itt Horthy Miklós megítélése, a magyaroknak a megítélése, az tényleg még a mai napig egy érzékeny dolog. Mekkora volt rajtuk a nyomás, vagy pedig miért voltak ennyire buzgók? Ugye még Eichmann is meglepődött, hogy ezt ilyen gyorsan végrehajtották ezt a dolgot.
Igen, itt két szélsőséges álláspont van, és most csak tényleg a szélsőségeket fogom elmondani, hogy az egyik vélemény szerint kb. Mindent német hatásra tettünk, és hogy a magyaroknak ebben sokkal kisebb a felelőssége. A másik szélsőséges álláspont szerint meg kb. Hogyha a magyar hatóságok jobban ellenállnak, akkor ez meg sem valósult volna. Vagy ha igen, akkor sokkal kisebb katasztrófával. Úgyhogy ez a két álláspont van, és tényleg azt javasoljuk mindenkinek, hogy az utóbbi években született pár ilyen vita, amikor két ellenkező álláspontú történész beszélget erről a kérdéskörről, és tényleg azt javasoljuk mindenkinek, hogy ezeket nézzétek, mert ezek tényleg rendkívül bonyolult kérdések, és hogyha valaki csak az egyik véleményt olvassa el, akkor nem fogja megtudni, hogy mi a másik, és ezekből sokkal jobban le lehet vonni a következtetéseket ezekből a beszélgetésekből.
Hát igen, meg egyszer vendégek voltunk egy podcast adásban, a Story podcast adásában, és ott többek között arról is beszéltünk, hogy tényleg a, azt hiszem így hangzott a mondat, hogy a történelem telepasztalán semmi sem fekete vagy fehér, úgyhogy érdekesek nagyon ezek a dolgok. Na mindegy, visszatérve a történtekhez, eközben a svéd követségen Per Anger azon dolgozott, hogy minél több svéd állampolgár rokonának, illetve olyan embereknek, akik svéd cégeknél dolgoznak, nekik tudjanak ideiglenes vízumot adni, ami 3 vagy 6 hónapra szólt, és ez egyfajta védettséget jelentett már itt Magyarországon is. De az, hogy ez mennyi ideig jelentett védettséget, az kérdéses volt, hiszen a követség akkori dolgozói nem tudhatták, hogy mikor fogják megszüntetni ezt a jogi kiskaput, hogy a németek mikor elégedik meg ezt a dolgot, és mikor szigorítanak, tehát mondjuk nem engedik többet, hogy a svédek ilyen vízumokat osztogassanak. Per Anger pár száz ilyen vízumot bocsátott ki, de tudta, hogy hát nem adhatja ezt ki így korlátozások nélkül, mert hogyha túlságosan megemeli a vízumok számát, az gyanús lesz a németeknek. Ezért a svéd nagykövetségen kitaláltak egy új dokumentumtípust, az úgynevezett mellevelet, ami egy névre szóló dokumentum volt, és azt hivatott tanúsítani, hogy az irat tulajdonosa jogosult a svéd vízumra, és emiatt a svéd követség védelme alatt áll. Tehát ez a papír nagyjából azt jelentette, azt igazolta, hogy akinek van ilyen papírja, az majd fog svéd vízumot kapni. De addig, amíg nem kapja meg, addig ez egy igazolás, hogy a svédek oltalma alatt áll. Ennek nem volt igazából jogi alapja, de nagyon hivatalosnak tűnő hátkörítéssel adták ki, tehát így voltak rajta pecsétek, aláírások, és nem csak a svédek éltek ezzel az eszközzel, hanem például a svájci követségen Karl Lutz vezetésével is hasonló dokumentumokat osztottak ki, valamint a Vörös Keresztnél is adtak az üldözötteknek ilyen mentességet biztosító papírokat. Ebben a korszakban nagyon sokféle irat és igazolás volt forgalomban, és találtunk egy olyan oldalt, amiben összegyűjtötték ezeket az iratokat, és ott megtekinthető, hogy hogy néz ki egy-egy ilyen papír, és hogy mire volt használható, úgyhogy ezt is belinkeljük, hogyha szeretnétek, akkor nézzétek meg ti is.
Eközben Svédországban a stockholmi főrabbi Lauer Kálmánt is bevonta abba, hogy szerveződjön végre valamilyen mentőakció, és megkérdezte Lauert, hogy ismer-e valakit, aki szerinte megfelelő lenne a már korábban említett feladatra. Lauer pedig a kollégáját, Wallenberget javasolta. Amikor az ő neve felmerült az üggyel kapcsolatban, akkor ő rögtön írt is a katonai feletteseinek egy levelet, amiben jelezte ezt a lehetőséget. Így szólt ez a levél. Szándékaim szerint Magyarországra utazom, hogy élelmiszert vásároljak. Részint svédországi export céljából, részint a magyarországi zsidók közötti szétosztásra, azon a bizottságon keresztül, amit majd ebből a célból felállítunk. Ez egy rendkívül megszívlelendő ügy, amely a szó legszorosabb értelmében véve élet és halál kérdése, írta Wallenberg. Az ő lelkesedését azonban nem osztotta Ehrenpreis főrabbi, aki ugye az egyik főszervező volt, és aki személyesen találkozott is Wallenberggel, hogy megnézze, hogy mégis kiről van szó. Úgy gondolta, hogy Raúl nem elég érett erre a feladatra. A rabbi lánya később így emlékezett vissza arra a napra, amikor az apja Wallenberggel először találkozott. Éppen otthon voltam, amikor Wallenberg látogatóba jött. Utána papa elmondta, hogy nem egészen biztos abban, hogy Wallenberg ezt meggyőződésből tenni. Nem érezte, hogy igazán érdekli őt a zsidók sorsa. Papa azt gondolta, hogy ez talán inkább a kalandvágyról szól. Tehát Wallenberget eleinte alkalmatlannak találta erre a feladatra a főrabbi.
Mindeközben igen erősen ketyegett az óra. Eichmann május 15-től naponta 4 teli vonatot indított el a haláltáborok felé, mindegyiken körülbelül 3000 fő üldözöttel. Per Anger a svéd követségről elutazott az egyik gyűjtőtáborba, hogy a saját szemével bizonyosodjon meg arra, hogy ott mi történik. Erre így emlékezett vissza. Miközben ott álltam, áttereltek egy szerelvényt üres marhavagonokkal egy iparvágányra, ami a téglagyárhoz vezetett. Az ajtók kinyíltak, és ütésekkel és rugásokkal annyi zsidót, férfiakat, nőket és gyerekeket zsúfoltak be, amennyi lehetséges. Körülbelül 80 ember gyömöszöltek be minden olyan vagomba, amelyikben normálisan legfeljebb a fele fért volna el. Egy anya megpróbálta elrejteni a gyerekét, hogy ne kerüljön fel a vonatra. Egy katona észrevette, megfogta a gyereket a lábánál fogva, és behajította a vagomba. A háborús menekültügyi hivatal, a VRB, 10 nappal a tömeges deportálások megkezdése után táviratot küldött a semleges államok amerikai nagykövetségeire, amiben felhívta a figyelmet arra, hogy mi folyik most Magyarországon, és hogy az itthoni 800 ezer zsidó élete veszélyben forog. A hivatal azt szorgalmazta, hogy küldjenek minél több külföldi megfigyelőt a helyszínre, hogy megakadályozzák ezzel a tragédiát. Lauer Kálmánon keresztül újra felmerült Wallenberg neve, aki találkozott Iver Olsennel, a háborús menekültügyi hivatal svédországi pénzügyi attaséjával. Lauer visszaemlékezése szerint a találkozó jól sikerült. Wallenberg és Olsen hajnalban nyúlóan beszélgettek arról, hogy milyen stratégiákat és mentőakciókat lehetne kidolgozni annak érdekében, hogy minél több ember életét megmentsék. Tisztázták, hogy a mentőakció anyagi feltételeit azt a VRB tenné lehetővé, tehát hogy ők támogatnák az akciót, míg Wallenberget papíron a svéd külügyminisztérium küldené Magyarországra. Így a mentőakció kapott egy ilyen bürokratikus álcát, hiszen a VRB nyíltan nem tevékenykedhetett Magyarországon. Eközben az események gyorsan zajlottak, június végére szinte az összes vidéki zsidót deportálták. Június közepétől kezdve pedig egyre inkább a fővárosra koncentráltak. Egy új rendelet lépett érvénybe, miszerint 5 nap áll rendelkezésre arra, hogy a teljes budapesti zsidó lakosság külön megjelölt csillagos házakba költözzön, valamint részleges kiárási tilalmat vezettek be a számukra, csak délután 2 és 5 között mozdulhattak ki otthonról. Ugye ezt így kihirdették, de 5 nap alatt egy ilyen rendeletet nem tudtak igazán végrehajtani. De mindesetre elkezdődött a fővárosi zsidóknak a komolyabb vegzálása. Eichmannék úgy látták, hogy június végén megkezdhetik a budapesti zsidóság deportálását is.
Horthy azonban közbelépett és leállította a deportálásokat. Ezt a lépést leginkább külső nyomás hatására tette meg. Ugye ezt a felelősséget egyébként itt szintén vitatárgya. Ő maga a belügyminiszter irányába hárította a felelősséget, de egyre nagyobb volt a külső nyomás, ugye neki volt egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen speciális vétójoga, szóval ő bármikor beleszólhatott szinte bármibe, és ezekben a napokban a kormányzó kapott több tiltakozó levelet is, többek között 12. Pius pápától, Roosevelttől és 5. Gusztáv svéd királytól is. Az, hogy leállította a deportálásokat, abban valószínűleg az is befolyásolta a döntését, hogy a hadi helyzet egyre inkább rosszra fordult, ugye a németek szemszögéből nézve. Például körülbelül egy hónappal korábban a szövetségesek partra szálltak Normandiában, a Vörös Hadsereg pedig folyamatosan nyomult előre. Ugye eddigre már az auschwitzi jegyzőkönyvek is bejárták a világot, tehát szinte mondhatjuk, hogy köztudott volt, hogy mi történik a külföldre szállított magyar zsidókkal, és itt egyébként az auschwitzi iratok is egy olyan kérdés, amiről van sok vita, hogy ki mikor tudta meg, ki az, aki csak később, kin keresztül, és hogy egyáltalán miben befolyásolta az emberek döntését, sokan nem hitték el először azt, amit abban leírtak, mert annyira hihetetlennek tűnt. Szóval ezzel kapcsolatban is sok a vita, de azért a felsőbb politikai vezetés eddigre már tudta azt elvileg, hivatalosan, vagy hát nem hivatalosan, de ezekből az iratokból legalábbis biztosan, hogy mi történik azokkal, akiket külföldre deportálnak. Horthy június 26-ára koronatanácsot hívott össze, aminek keretében javasolta deportálások leállítását, valamint Baki László és Endre László menesztését. Ez a két kormánybiztos, azt hiszem ez volt a titulusuk, ők voltak azok, akik felelősek voltak a deportálások szervezésért. Ők egyébként végig azt hangsúlyozták, hogy igazából csak munkára viszik ezeket az embereket Németországba, de hát ez nyilvánvaló hazugság volt, amiről valószínűleg ők is tudták, vagy hát 100%-ig állítható, hogy tudták, hogy valójában mi történik. Tehát Horthy 26-án tett egy javaslatot, amit azonban nem tartottak be, és Baki és Endre a németek támogatását élvezve még 2 hétig a haláltáborokba küldte a magyar zsidókat. Hivatalosan csak július 6-án jelentette be a kormányzó, hogy a deportálásokat leállítják. Ennek ellenére egyébként még 8-án és 9-én is Budapest közeli településekről deportáltak zsidókat, és itt érdemes azt megjegyezni, hogy itt még kisebb volt Budapest, tehát Békásmegyer, Csillaghegy, Kerepes és Kispest, meg Lőrinc, meg Erzsébet nem tartozott Budapesthez, tehát még ezekben az utolsó napokban is innen vittek el, hát gyakorlatilag a mai Budapesthez tartozó területekről zsidókat. És hát most már ez csak az én személyes hozzáfűzésem, hogy tényleg elég undorító módon, amikor a kormányzó bejelentette, hogy vége, állítsák le, még voltak emberek, akik azon dolgoztak, hogy ezek után is valahogy ezeket a zsidókat deportálják, tehát az, hogy 8-án és 9-én ilyen dolgok történtek, miközben 6-án már elvileg hivatalosan leállították, ez azért, hogy is mondjam, nehéz ezekre szavakat találni.
Hát az a legdurvább, hogy ugye magyar emberek vettek ebben részt, és egyet honfitársaikat küldték haláltáborokba. Ez annyira ilyen, szerintem az egész holokauszt, ezt bármilyen holokausztos adásban el lehetne mondani, ez egy totál felfoghatatlan dolog. A hivatalos dokumentumok tanúsága szerint 7 hét alatt 437 ezer zsidót küldtek haláltáborokba, és ebben nagyon nagy szerepük volt a magyar hatóságoknak. Eközben Wallenberg tehát Budapestre készült, és még az utazás előtti héten többször randevúzott egy fiatal lánya, akinek állítólag még megkérte a kezét is. Habár ez a lány, aki később tévésként befutott, úgy nyilatkozott évtizedekkel a történtek után, hogy ez a lánykérés inkább csak viccből történt, hiszen igazából még annyira nem ismerték egymást. Wallenberg egyeztetett a külügyminisztériummal, ahol tisztázták, hogy mi a pontos feladatköre. A találkozóról nem maradt fent a jegyzőkönyv, viszont Wallenberg feljegyzései megmaradtak, amiket összeírt magának, amikor felkészült erre az egyeztetésre. Ezek a pontok pedig igencsak érdekesek, ugyanis többet összeírt, hogy miről akar beszélni. Ezek közül az első 4-et fogjuk most átnézni. Az első pont arról szólt, hogy a tárgyalásaiban teljes szabadságot szeretne, és azt, hogy svéd oldalról ne érje kritika a megvesztegetési pénzek miatt. Ez itt számolt azzal, hogy elég sok embert meg kell kenni, hogy hát, hogy elérjék a céljaikat. Másodszor, ha haza kell utaznia, jelentést tenni Svédországba, akkor azt a külügy költségén teszi. A harmadik pontban egy javaslatról ír, miszerint jó lenne több pénzt szerezni, amit úgy tudnának elérni, hogyha elindítanának egy kampányt a svéd lapokban, tehát kvázi ilyen adakozásra, támogatásra szólítva fel az embereket. A 4-es pedig arról szólt, hogy tudni szeretné, hogy mi lesz a rangja a svéd követségen belül. Végül a követségi titkár titulust kapta meg, valamint a hozzátartozó 6 hónapra szóló diplomata útlevelet. Ezen kívül megállapodtak a fizetéséről is, ami havi 2000 korona volt. Az nem volt teljesen világos, hogy mit fog pontosan csinálni Budapesten. A svéd külügy csak hát így formailag állt be az ügy mögé. Igazából az instrukciókat a VRB-nek kellett volna adnia, de ők nem adtak utasításokat.
Ez annak volt köszönhető, hogy nem kapott instrukcióknak, hogy olyan gyorsan történtek ezek az események, hogy a VRB-nek egyszerűen nem volt ideje eljuttatni Wallenberghez azokat az utasításokat, amiket ők szerettek volna megvalósítani Magyarországon. Indulás előtt még találkozott Böhm Vilmossal, aki még a Tanácsköztársaság idején vállalt politikai szerepet Magyarországon, és azt követően menekült el Svédországba. Kettőjük találkozása azért fontos, mert Böhm egy listát adott Wallenbergnek, ami olyan neveket tartalmazott, akikről Böhm azt feltételezte, hogy németellenesek, és alig ha nem Wallenberg munkáját majd tudják segíteni, amikor ő ideérkezik Budapestre. Lauer Kálmán kollégájával is találkozott még, akivel lefektették egy közös titkosírás alapját, hogy miként kommunikálhatnának úgy, hogy a hatóságoknak ne tűnjön fel, hogy valójában miről szólnak ezek a levelek. A libamáj, különleges fém, fátszánok vagy gyöngytyúk, ezek a zsidókat jelentették a levelekben. Persze nyilván mind olyan árut választottak, amikkel minden nap kereskedtek itt ebben a közép-európai kereskedelmi vállalatban, tehát nyilván olyan fogalmakat próbáltak választani, ami gyakrabban előfordulnak. A meghívás egy kellemes ebédre kifejezés, az azt jelentette, hogy egy megvesztegetési kísérlettel próbálkozik Wallenberg. A mellevelet gyógyszernek vagy madárellenségnek nevezték, az idéglenes útlevelet pedig reuma elleni gyógyszernek. A fontosabb személyek is kaptak kódnevet, ugye a budapesti svéd követség vezetője Danielsson, ő a Meine Freundin nevet kapta, Peranger pedig a Helénát. Ezen kívül megszámozták az internáló táborokat, valamint volt egy kódolt jele annak is, hogyha Wallenberg élete veszélyben van. Erre az volt a kifejezés, hogy most fürdeni kell mennem. Arra alapvetően egyébként számított Wallenberg, hogy itt Magyarországon veszélybe kerülhet az élete, és ezért még a kiutazása előtt vásárolt egy Browning pisztolyt, amit magával hozott Budapestre. Itt egyébként sajnos a későbbi forrásokban nem találtam arra utaló jelet, hogy ez sűrűn használta volna ezt a levelezést Lauerrel. Mindenesetre elég érdekes, hogy külön kidolgoztak egy ilyet, hogy esetleg így jobban tudnak majd egymással kommunikálni. Lévai Jenő volt az első, aki megírta Wallenberg életrajzát. Ő egy-két évvel a háború után írta meg ezt a könyvet, és ő arról írt, hogy az utolsó napok egyikén még Wallenberg találkozott a főrabbival, Ehrenpreisszel, aki ugye korábban elutasította Wallenberget, mármint hogy nem javasolt azt, hogy Wallenberget küldjék Budapestre, és ennél az utolsó találkozónál Ehrenpreiss Isten áldását kérte Raúra és a missziójára, sőt, állítólag még a Talmudból is idézett, miszerint azok a férfiak, akik humanitárius misszió végzésére kelnek útra, Isten különös védelme alatt állnak. 1944. július 7-én délután 2 órakor a 31 éves Raoul Wallenberg útra kelt Magyarországra azzal a megbizatással, hogy minél több ember életét megmentse.
Két napnyi utazás után érkezett Budapestre. A keleti pályaudvaron a követség irodai asszisztense várta őt egy sofőrrel, illetve egy fiatal cseh zsidó is velük jött az autóval, aki így emlékezett vissza erre a találkozásra. A pályaudvarról jövet az új titkár, Wallenberg úr megkérdezte, ki vagyok és mit csinálok a követségem. Elmondtam az igazságot. Wallenberg úr javasolta, hogy segíthetnék neki a feladatában. Elképzelni sem tudtam, mi lehet a feladata, de örömmel igent mondtam. Wallenberg első dolga volt, hogy elment a Gyopár utca 8-ba, a svéd követségre, ami a Gellért-hegy oldalában volt, ma ez már Minerva utca 3. Itt Peranger fogadta, mivel Danielsson éppen szabadságon volt. A fiatal diplomata tájékoztatta Wallenberget arról, hogy a deportálásokat a napokban hivatalosan is leállították, de ettől még nagy a feszültség, és a dolgok hamar rosszabbra is fordulhatnak. Wallenberg szobát foglalt a közeli Gellért hotelben, és táviratban megírta a Lauer Kálmánnak, hogy épségben megérkezett Budapestre. Eközben Eichmannnak és a deportálásokért felelős németeknek nem tetszett, hogy leállították központilag a deportálásokat. Eichmannnak persze az sem tetszett, hogy a független államok diplomatái olyan papírokat osztogatnak, amik védelmet biztosítanak a zsidóknak. Az egyik forrás szerint, amiből készültünk az adásra, ott azt írták, hogy Eichmann és a németek elfogadták azt, hogy ezek a független országok pár ezer mellevelet kibocsátanak, de továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy a többi zsidót, akiknek a számát 200-250 ezerre becsülték, hogy őket deportálni fogják. Tehát ezt egy ilyen, hát ilyen szükséges elengedésnek élték meg akkor, hogy pár ezer zsidó vagy pár száz zsidó kibújik, vagy kikerül a kezük közül. Wallenberg napló feljegyzéséből tudjuk, hogy budapesti tartózkodásának első pár napján jó pár befolyásos embert felkeresett, hogy konzultáljon velük a helyzetről, és hogy milyen lehetőségeik vannak. Per Anger lakásán találkozott Sós Gézával, a német ellenes szerveződés egyik vezéralakjával, a Magyar Függetlenségi Mozgalom tagjával, aki arról tájékoztatta Wallenberget, hogy nagyjából 50 ezer zsidó bujkál keresztény családoknál a városban, ezt pedig Wallenberg jelentésben meg is írta Svédországba. Wallenberg meglátogatta a zsidó tanács vezetőségét is a Síp utcában. Ezt a zsidó tanácsot a németek utasítására hozták létre még tavasszal, azt követően, hogy megszállták a németek az országot. A németek célja ezzel alapvetően az volt, hogy ők majd a zsidó tanácson keresztül kommunikálnak a zsidó lakossággal. A tanács tagjai köztiszteletben álló zsidók voltak, így a németek azzal számoltak, hogy a keményebb utasításokat is hát be tudják így tartatni a zsidókkal. Ennél a zsidó tanácsnál találkozott újra Wallenberg és Pető László, ugye az ő nevét még az adás elején említettük, ugye ők Franciaországban találkoztak először egy szállásadó családnál, és itt pedig Budapesten újra, hát ilyen szomorú apropóból. A nehéz körülmények hatására több zsidót is felvettek a svéd követségre dolgozni, ugye ezzel is biztosították ennek a pár embernek a svédek védelmét.
Igen, tehát akit az előbb említettél, az a cseh fiú, aki a követség kocsijában ült, ő is egy ilyen zsidó menekült volt, akit befogadott a követség, és valamilyen olyan munkát adott neki, és papírt, amivel így megúszhatta a vegzálást.
Két ember nevét kell kiemelnünk, ők a következő hónapokban szoros munkakapcsolatban voltak Wallenberggel. Az egyikük Vol Hugo, aki az Orion gyár igazgatója volt, a másik pedig Forgács Vilmos, aki mérnökként dolgozott az Orionnál. Ugye ők is olyan zsidók voltak, akik a svédektől kaptak munkát. Többek között ők ketten is dolgoztak azon a listán, amire annak a 649 zsidónak került fel a neve, akik kiutazási engedélyért folyamodtak Svédországba.
Wallenberg megjelenésével egyértelműen megindult egy intenzívebb munka a követségen. Az egyik női asszisztens, Margaret Bauer naplóbejegyzései szerint 4 nappal Wallenberg Budapestre érkezése után hajnali 2:30-ig dolgozott, pár nappal később 16:30-ig, míg július 20-án a bejegyzése szerint ezt írta, a névnapomon egész éjjel dolgoztam. Ahogy korábban említettük, ugye érdekes módon a VRB-től, mivel Wallenberg nagyon gyorsan elutazott, és olyan gyorsan történtek az események, ezért nem érkezett instrukció eleinte, azokat csak később kapta meg már Budapesten Wallenberg. Egyébként problémás volt az is, hogy miként tudnak pénzt juttatni Wallenbergnek, tehát nyilván az nem úgy ment, mint manapság, tehát az, hogy a VRB által juttatott pénzek hogyan kerülnek ide, azt egy ilyen bonyolultabb kapcsolatrendszeren egyébként Lauer Kálmánon keresztül többek között lehetett megoldani. Amikor már Budapesten volt, tehát akkor kapott a VRB-től egy ilyen hasznos információkat tartalmazó utasítás listát. Ebben többek között arról kapott információt, hogy vész esetén miként érdemes elhagyni a Budapestet, illetve javaslatként szerepelt, hogy érdemes lehetne felhasználni a zsidók menekítéséhez a most használaton kívül álló Dunahajókat, és itt arra gondolt a VRB, hogy akár ilyen legénységnek, tehát a zsidókat be lehetne csempészni a hajókra, mint legénység, és úgy az országból valahogy kicsempészni őket, de hát nyilván itt nagyon kevés számú ember lehetett volna mondjuk ilyen módszerekkel megmenteni. Hasonló javaslatként szerepelt az is, hogy érdemes lehet a Mohács felé tartó vonatokon a kalauzt megvesztegetni, és így eljuttatni zsidókat a határhoz. Egyébként a VRB üzenete tartalmazta Roosevelt elnök 2 kiáltványát is, amiben az amerikai elnök határozottan elítélte és emberiség elleni büntetteknek minősítette azt, amit a zsidókkal történik, és arra hívta fel a figyelmet ezekben a kiáltványokban, hogy a bűnösöket a háború után felelősségre fogják vonni, és ennek azért van jelentősége, mert azzal, hogyha esetleg ilyeneket osztogattak, akkor akár meg is lehetett ijeszteni valakit, és rábírni arra, hogy inkább segítsen Wallenbergéknek. Egyébként ezek az ilyen típusú dolgok, ezek ugye minél közelebb voltunk a németek teljes összeomlásához, annál hatékonyabbak voltak. Ugye a magyar fegyveres ellenállás is a háború végéhez közeledve lett egyre hangsúlyosabb.
Azt nehéz megmondani, hogy Wallenberg milyen szinten követte a VRB utasításait, mert a javasolt kontaktok közül, akiket ugye a VRB javasolt neki, kevés név tűnik fel a naplójában később. Viszont az biztos, hogy többször is egyeztetett a kikötő vezetőjével, akit már korábbról is ismert Lauer Kálmánon keresztül. A kikötőn keresztüli mentés ötletéről maga Wallenberg is írt a jelentésében, amit a svéd külügyminisztériumba küldött július 18-án. Ebben azt kérte, amit Stern Samu, a zsidó tanács elnöke, és még páran fogalmaztak meg, miszerint a svéd király megkérhetné a német és magyar hatóságokat, hogy Svédország beleegyezésével engedjék evakuálni a budapesti zsidókat hajókon, Konstancán, ugye Románián keresztül. A levél megfogalmazói később írtak egy újabb levelet, amiben azt kérték, hogy ha a király elolvassa ezt az üzenetet, akkor a második oldalaját tépjék le és égessék el, mivel az tartalmazta a pecsétet és a levélíróinak az aláírását is, és ők attól féltek, hogyha esetleg jogtalan kézbe kerül a levél, akkor ugye látják, hogy kiküldte, és akkor annak megtorlás lesz a vége. Ez a levél pedig mind a mai napig megmaradt a svéd minisztérium levéltárában, és a pecsétes részt az aláírásokkal senki nem tépte le. Úgyhogy akkor valószínűleg nem került jogtalan kezekbe, habár nem is teljesítették ezt a kérést.
Hát itt valószínűleg inkább arról volt szó, hogy azok, akik ezt fogalmazták, ezt a levelet, ők tényleg valószínűleg mindentől rettegtek, tehát akár attól is, hogy hol milyen kezeken megy át.
Ez jogos, csak az az érdekes, hogy ez egy tökéletető kérés, de nem teljesítették a svédek.
Igen.
Ekkor a Wallenbergnek már egy nagyon hosszú listája volt arról, hogy kik azok a zsidó családtagok, akiket meg kellene menteni. Ugye a lista elején, hát érthető módon talán közvetlen munkatársának, Lauer Kálmánnak a családja állt. Wallenberg igyekezett tájékozódni Lauer Kálmán családja felől, ezért elment a belügyminisztériumba, a külügyminisztériumba, a közlekedésügyi minisztériumba, és még a német követség diplomatájával is egyeztetett, és kiderítette, hogy Lauer testvére és sógora biztonságban voltak a gyerekükkel együtt, mindhárman ideiglenes svéd vízumot kaptak, de sajnos Lauer anyósa és apósa nem volt ennyire szerencsés. Wallenberg kiderítette, hogy őket vonattal szállították el a szülővárosukból, ami hát sajnos egyértelművé tette azt, hogy őket külföldre deportálták, és akkor Wallenberg hazaért az édesanyjának, és arra kérte őt, hogy hívja át magához Laueréket, és amennyire csak tudja, enyhítse a gyászukat, és legyen mellettük ezekben a nehéz időkben. Wallenberg egyre több személyes kérést kapott, ugye különböző emberek kérték, hogy ezt és azt a rokonukat mentse meg, vagy nézzen utána ennek és ennek az ismerősnek, barátnak. Egy idő után pedig felismerte Wallenberg, hogy ennyi kérést egyszerűen nem tud teljesíteni, nem lehet mindennek eleget tenni, és úgy látta, hogy jobb, hogyha innentől kezdve a tömegek megmentésére koncentrál, nem pedig egy-egy egyénnek néz utána, vagy intézkedik az ügyükben. Két hete volt Budapesten, amikor egyre inkább arra fókuszált, hogy a rendelkezésére álló pénzt ne megvesztegetésekre költse el, hanem inkább minél több védett lakást szerezzem. Ezt írta Lauernek. Meg vagyok győződve arról, hogy így módon sokakat tudunk megmenteni. A költségek természetesen jóval alacsonyabbak lesznek, mintha megpróbálnánk kijutatni őket az országból.
Ezt a módszert már javában alkalmazta Vöröskereszt képviselője Valdemár Langlet is, aki szintén egy híres embermentő volt a vészkorszakban. Egyébként erről jutott eszembe, hogyha valaki megnézi Budapest térképét, és a rakpartok elnevezéseit végignézi, akkor ott szinte kivétel nélkül, Na jó, ez túlzás, de hogy nagyon sok embermentőnek a neve szerepel a térképen. Tehát többek között Langlet neve is szerepel a térképen Újpesten. Ekkoriban egyébként nem volt nehéz lakáshoz jutni, tehát itt, amiről előbb beszéltünk, hogy Wallenbergék megpróbáltak minél több lakást szerezni, ahova el tudják szállásolni a védetteket, és azért volt könnyebb lakáshoz jutni, mivel a bújtatott zsidó családok, ők szívesen átengedték a lakásaikat a semleges államok, vagy a nemzetközi szervezetek részére, mint például a svéd Vöröskereszt. És egyébként ezzel kapcsolatban is nemrég jelent meg egy könyv, ami Szélú Gáborral foglalkozik, és többek között egy olyan kevéssé tárgyalt témát dolgoz fel, ami a vagyonmentéssel foglalkozik, hogy ekkoriban sok gazdagok is, meg azok is, akik bujkáltak a városban, ők is sokszor a vagyonmentést ilyen egyedi úton, módon próbálták megoldani, úgyhogy örültek akkor, hogyha ilyen védett helyi változott az eredeti ingatlanuk. Érdekesség az, hogy Wallenberg lakásszerző misszióját eleinte egy párforduláson átesett figura, egy bizonyos Ferenczi László segítette, aki a német biztonsági rendőrség és a csendőrség közötti összekötő tiszt volt a deportálások idején, azaz Wallenberggel történt találkozás előtt egy hónappal még ő aktívan közreműködött abban, hogy a vidéki zsidóságot gettósítsák és aztán deportálják. És Ferencinek ez a párfordulása, ez mind a mai napig vitatott, és nem világos, hogy pontosan mi állt e mögött. Lehet, hogy egyre biztosabbá vált számára, hogy a németek elveszítik a háborút, vagy lehet, hogy nem tudom, eljutott hozzá Rooseveltől egy ilyen háborús bűnösökről szóló pamflet. Mindenesetre egy idő után ő elkezdte keresni a kapcsolatokat a zsidó tanáccsal, és Wallenberg irányába is úgy lépett fel, hogy ő majd segít neki. Az volt a céljuk, hogy ennek a 649 svéd zsidónak, akik ugye elvileg papíron hamarosan elhagyhatták volna német engedéllyel az országot, nekik találjanak lakásokat. Ennek a 649 svéd védett zsidónak a kiutazásáról egyelőre csak szóbeli megállapodás állt rendelkezésre a német és a magyar fél között, és ugye ott volt még egy megoldandó probléma is, hogy az utazáshoz elvileg szükséges lett volna még német tranzitvízumokat is beszerezni, ami ugye szintén egy bonyolult feladat volt. Viszont Wallenbergéknek nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb el tudják helyezni egy védett helyen ezeket az embereket, mivel Wiesenmayer, a német megszállás teljhatalmú megbízottja, kijelentette, hogy azok a külföldi zsidók, akik augusztus 1-ig nem hagyják el az országot, azok utána internálva lesznek. A svédekhez hasonló taktikát alkalmaztak a svájciak is, ott Karl Lutz vezetésével 7000 zsidó nevét jegyezték fel, akiket Palesztinába szerettek volna kimenekíteni. Ez a szám egyébként hamarosan 8000-re nőtt, viszont itt is ugyanez volt igaz, hogy az utazási engedélyt azt elvileg el kellett volna intézni, tehát nyilván 44 nyarán azért elég nehéz lett volna megoldani azt, hogy Palesztinába utazzanak ki több ezer zsidó, vagy hogy hogyan utazzon ki pontosabban. Eichmann felháborodva követte az eseményeket, és levelet írt Berlinbe, amiben a német hatóságok engedékenységét kritizálta. Az ő elképzelése továbbra is az volt, hogy ezeket a zsidókat, ugye itt a svédekről meg a svájciakról van elsődlegesen szó, ők csak akkor kaphatnak utazási engedélyt, ha megkezdhetik a többi budapesti zsidónak a deportálását. És itt egyébként érdemes azt is megemlíteni, hogy Karl Lutz még egy kissé arcátlan lódítással még azt is megpróbálta, hogy az eredetileg 8000 főre szóló kiutazási engedélyt azt a sokszorosára próbálta azzal növelni, hogy ő azt mondta egy ponton a németeknek, hogy rájöttek, hogy adminisztrációs hibát vétettek, és hogy a megállapodás, az eredeti megállapodás az nem is 8000 főre szólt, hanem 8000 családra, ugye amivel meg sokszorosára meg lehetett volna növelni ezeknek a védett személyeknek a számát. Nyilván a németek ezt nem hitték el, úgyhogy ez a bluff, úgymond ez nem vezetett sikerre.
Wallenbergéknek valamilyen új módszert kellett kitalálniuk arra, hogy minél több védett személyt tudjanak megmenteni, ugye ne csak 649-et, hanem ennek a létszámnak a sokszorosát. De viszonylag meg volt kötve a kezük, hiszen hagyományos svéd útlevelet csak svéd állampolgároknak lehetett kiállítani, ezért egy új hivatalos igazolása volt szükség. Ez lett a Schutzpass, ami kielégítette a magyar és a svéd hatósági követelményeket is. Ez az új dokumentum egy A4-es fehér papír volt, ezt egyénenként állították ki az emberek számára, fényképekkel látták-e, tehát hogy volt egy ilyen igazolványkép ezen a papíron, és szerepelt rajta az illető neve, lakóhelye, születési helye és ideje, testmagassága, és még a haj és szemszíne is. Ezen kívül ez a papír az alábbi szöveget tartalmazta. A budapesti királyi svéd követség ezennel igazolja, hogy a fenti személy a királyi svéd külügyminisztérium által feljogosított repatriálás keretén belül Svédországba kíván utazni. Egy kollektív útlevél lett kiállítva az illető személy részére. Az elutazásig az illető személy és annak lakása a budapesti királyi svéd követség védelme alatt áll. Valamint volt egy apróbetűs rész is, ami így szólt, az érvényesség a Svédországba való belépést követő 14. napon jár le, illetve kizárólag utazásra érvényes a kollektív útlevéllel együtt, beutazási vízumot csak a kollektív útlevélbe ütnek be. És hogy ez minél inkább hiteles és elfogadott dokumentumnak tűnjön, ezért még egy pecséttel is ellátták, de ha valaki jobban megnézte ezt a dokumentumot, akkor feltűnhetett neki pár furcsaság, ami egyértelműen arra utalt, hogy ez az irat, ez hát elég elkapkodva adták ki. Az egyik ilyen az volt, hogy a papíron Svédország neve magyarul és németül is szerepelt ugyan, de svédül nem, ami ugye egy kicsit furcsa egy svéd dokumentum esetében, hogy pont a svéd nyelv maradt el. Illetve a svéd címerben látható koronákat Wallenbergék véletlenül helytelenül tüntették fel a papíron. Per Anger így nyilatkozott erről egy 2002-ben adott interjújában. Annyira siettünk. A három koronát úgy kellett volna elhelyezni, hogy kettőt fölül, egyet alájuk. Véletlenül egy volt fölül, és kettő alul. Senki sem fedezte fel, és senki sem gondolt erre. Az új dokumentumnak, a Schutzpassnak nem létező státusza volt, viszont rendkívül hitelesnek tűnt a fényképpel és a pecséttel, az aláírással és a hivatalos megjelenésével. Tehát a svédek gyakorlatilag kitaláltak egy dokumentumot, ami olyan volt, mint egy útlevél, de valójában nem az volt. Ez az ötlet pedig Karl Lutzot is megihlette a svájci követségen, és ők is elkezdtek hasonló dokumentumot kiadni. Ugye érdekes, hogy ezt a németeknek akkor nem kellett engedélyezni, vagy... Tehát, hogy ez bárhogy mondjuk kitalálták ezt a dokumentumot, és akkor nem kellett elfogadtatni a németekkel, hanem mondjuk, nem tudom, egyszer csak elkezdték így adni az embereknek, és akkor mondjuk valaki felmutatta egy németnek, aki még nem látott ilyet, akkor az a német kicsit így összezavarodva állt előtte, hogy oké, hát akkor most akkor ez mi?
Nem, azt hiszem a magyar hatóságokkal valahogy ezt elfogadtatták, de ez egy tényleg egy ilyen jogi kicsavarás volt ez az egész, tehát egy ilyen hivatalos irat volt, amiről elvileg nem lehetett volna hivatalos iratot kiállítani, mert nem volt ilyen, tehát ez így egy jogilag nem létező irat volt.
Azt egyébként tudjuk, hogy a magyar hatóságok, tehát mondjuk például akár a kormányzó is, hogyan állt a független államoknak a nagykövetségein zajló mentési munkákhoz?
Hát ez szerintem attól függött, hogy az illető, azaz az kormánytag mondjuk hogyan nézett alapból erre a zsidó kérdésre.
De nem volt egy ilyen kollektív álláspont? Tehát mondjuk akár olyan, hogy szemet hunynak, támogatják, titokban támogatják, ellenzik, titokban szabotálják.
Hát majd az adás második részében fogunk arról beszélni, hogy például a nyilas hatalom, ők is úgy voltak egy kicsit, mint a Eichmann, hogy ő behunyta az egyik szemét, úgymond, hogy közben egy nagyobb rosszat csináljon. És ott majd mondom, hogy beszélünk erről, hogy a nyilas kormány, ők pedig például azt akarták elérni, hogy elismerje őket a semleges svéd állam, és cserébe ők elismerik, vagy úgymond biztosítják azt, hogy ezek a papírok, ezek továbbra is érvényesek.
De még a nyilas hatalom átvétel előtt, tehát például mondjuk Horthy akkor tudott ezekről, ugye?
Persze, tehát ez egy közismert dolog volt, tehát egyrészt, mert politikailag ki kellett járni az útját ezeknek a korábbi, hát nem is tudom, hogyan mondjam, tehát ezeknek a papíroknak a kibocsátásának, ennek az X számú védlevélnek, de nyilván itt a politikai elit egy része, na ez is egy érdekes kérdés, hogy ugye, most próbálom úgy mondani, hogy ne búrjam fel nagyon az agyamat, tehát voltak olyanok, akikre azt mondják bizonyos körök, hogy ők gyakorlatilag zsidómentők voltak a politikai elit tagjaiként, hiszen a baráti körükben sikeresen biztosították azt, hogy azok az emberek védettséget szerezzenek, vagy svéd, vagy svájci, vagy egyébként volt a Horthynak is külön jogköre erre, nagyjából hiszem így a háború vége felé nagyjából ilyen 2000 fő körül lehetett az, akik ilyen védettséget, ilyen speciális védettséget kaptak, de hogy nyilván attól, mert én megszavazom a parlamentben a deportálás, vagy nem tudom, közreműködök abban, hogy a vidéki zsidóságot teljes mértékben megsemmisítsék, és közben a családom ismerősének kiosztok 10 papírt, menlevelet, attól én még nem leszek zsidómentő. És itt azért lehet olvasni számomra eléggé felzaklató történészi vélekedéseket ezzel kapcsolatban, hogy hát azért ő mégiscsak megmentett X embert. Tehát ezek azért eléggé megkérdőjelezhető dolgok.
Újabb pletykák keltek szájra a városban, miszerint augusztus 5-én Eichmann Horthy beleegyezése nélkül is folytatná a deportálásokat. A hírek hatására és a Schutzpass megjelenésével egyre nagyobb sorok álltak a svéd követség előtt a Gyopár utcában. Az üldözöttek ugye mind azért álltak sorba, hogy mellevelet szerezzenek. A bürokratikus rendszer működtetése és a Schutzpasszok kiadása egyre több hivatali dolgozó munkáját igényelte. A svéd követség elképesztően zsúfolttá vált ezekben a hetekben. Augusztus elejére már 40 új hivatalnokot vettek föl, hogy segítsék a munkát, ami pedig ahhoz vezetett, hogy már nem fértek el az épületben. Wallenberg kibérelte az utca túloldalán található szobakvillát, ahol két svéd hivatalnok már korábban is bérelt magának szobát. Ez a villa eredetileg a likőrgyáros Czvak János testvérének a birtokában volt, viszont az üldöztetés hatására maga az Unikum gyáros is az épület pincéjében keresett menedéket. Azzal, hogy Wallenberg hivatalát részben ide költöztették át ebbe a villába, az épület svéd védelem alá került. Czvak János fia, az akkor 17 éves Czvak Péter utólag arról nyilatkozott, hogy édesapja néha esténként Wallenberggel bridgezett ezekben a nehéz hónapokban. Az embermentő tevékenység nagyon sok pénzbe is került, és problémát jelentett, hogy Wallenberg eleinte nem jutott hozzá a VRB által küldendő pénzekhez. Erről így írt az egyik jelentésében. Sajnálatos, hogy azok, akik a leginkább ideutazásom mellett voltak, nem akarják megérteni, hogy pénzre is szükség van. Határtalan itt a szenvedés, amit megpróbálunk enyhíteni.
Igen, és érdekes, mert a VRB oldaláról eleinte volt is egyfajta ilyen bizalmatlanság, mint hogyha így nem értenék, hogy az itteni munkája Wallenbergnek az egy csomó pénzt felemészt. És Lauer Kálmán például egy nagyon határozott levelet írt a VRB képviseletének, hogy gondolják át, hogy most ők akarják azt, hogy Wallenberg zsidókat segítsen Budapesten, vagy hogyha nem gondolják ezt komolyan, akkor hagyják az egészet, és Wallenberg hazautazik. Tehát kb. Egy ilyen fenyegető levelet írt a VRB-nek, és akkor utána már olajozottabban ment a dolog.
Ugye augusztus 5-éről keltek szájra a pletykák, szóbeszédek, hogy megindulnak a deportálások újra, de ez a nap eseménytelenül telt el. Szerencsére nem indították újra a deportálásokat, azonban sztójai miniszterelnök, valószínűleg Horthy kormányzó hozzájárulásával ígéretet tett a németeknek, hogy legkésőbb 8-14 napon belül újra indítják ezeket a deportálásokat. Az új kitűzött dátum augusztus 25-e volt. Eközben a svéd követségnek és Valdemár Langlet vezetésével a svéd Vöröskeresztnek egyre több védett házat sikerült szerezniük. A védett házak bejárata mellé kitettek egy táblát Danielson aláírásával, ami azt hitelesítette, hogy az épület és a benne tartózkodók a svéd védettség alatt állnak. Per Anger úgy emlékezett erre vissza, hogy Langlet már túlságosan is nagy számban osztotta ezeket a védettség igazolásokat, ami rendkívül kockázatos volt. Erről így írt. Kezdetben jól működött, de amikor elkezdett terjeszkedni, és túl sok házra rakott ki táblákat, persze problémái lettek belőle. Mondtuk neki, hogy próbáljon meg restriktívebb lenni, és korlátozza magát bizonyos kategóriájú emberekre, ne menjen túl messzire. De ezt ő nagyon nehezen állta meg, ezt meg kell mondanom. És emberek életét mentette, efelől nincs kétség. Ugyanakkor az egész műveletet kockáztatta azzal, ahogyan csinálta. Tudom, hogy ez biztos nagyon nehéz lehetett, hogy azért az feltételezem mindenki számára, aki részt vett az embermentésben, az nyilvánvaló volt, hogy mindenkit nem tudnak megmenteni. És ezt valószínűleg azok is tudták, akiket megüldöztek. Tehát ez egy ilyen elképesztően feszült helyzet lehetett. Én most így nem tudom, nem titok, hogy erre az adásra az Andris készült föl, ugye mindig úgy szoktunk készülni, hogy az egyikünk készül, és most nem tudom, van egy elképzelésem, hogy nézhetett ez ki, aztán Andris javíts ki, hogyha tévedek, de én úgy képzelem el, hogy így ilyen hosszú sorok kigyúzhattak a követségek előtt, mindenki be akar jutni, mindenki ilyen hisztérikusan pánik hangulatban akarhatott levelet kapni. Azért ez borzasztó lehetett, hogy tudták valószínűleg ők is, hogy nem fog mindenki ilyen védettséget kapni. És hogyha már megkapta, akkor szerintem még mindig ott lehetett azért a bizonytalanság, hogy oké, most akkor az ére valamit, hogy a lakásomra vagy a házamra kitettek egy olyan táblát, hogy a svéd védelem alatt áll. Nem hiszem, hogy hátra dőlhettek azok, akik ilyen védettséget kaphattak. Tehát nem tudom, lehet, hogy sokkal megnyugtatóbb lett volna számukra is valószínűleg az, hogyha elhagyhatják az országot, de érthető módon ez korlátozó volt ez a lehetőség.
Igen, nekem most két dolog jutott eszembe így rögtön. Az egyik az, hogy ugye a Stéló Gáboros adásban is beszéltünk arról, hogy arra munkára, hogy a gyerekeket vigyázzák, arra zsidókat vettek fel ilyen gondozónőnek kb. És hát ott is többen jelentkeztek nyilván a munkára, és ott van egy ilyen meghallgatás, amikor tudod, hogy kb. Azzal, hogy te valakinek azt mondod, hogy bocs, inkább téged választanak, azzal lehet, hogy a másiknak meg az az életét jelenti majd a következő pár hétben. Tehát ezek megdöbbentő döntések voltak, és ezzel kapcsolatban egy másik ilyen aspektus, ami eszembe jutott, az a Kastner-féle vonat, amiről most sajnos nem fogunk beszélni az adásban, mert az időnk nem engedi, hogy ebben jobban belemélyedjünk, de majd lehet, hogy lesz erről egy adás. Ugye ezekben a hónapokban előfordult az, hogy egyfajta ilyen üzlet köttetett a németekkel, hogy bizonyos pénzösszegekért emberéleteket vásároljanak. Ennek az egyik leghíresebb esete az a Kastner vonat volt, amikor is Kastner Rezső több száz embert menekített ki az országból az általa szervezett vonatúttal, viszont borzasztó nagy összegeket kellett ezért fizetni, és ez egy nagyon vitatott, most nem is készültünk erről, úgyhogy nem is mennék bele a részletekbe, de ez egy nagyon vitatott, hogy akkor mennyit fizettek, kik mentek a vonattal. Egyébként magának Kastner Rezsőnek a személy is olyan, hogy őt miután túlélte a háborút, ugye Svájcba ment ki ez a vonat, őt azt hiszem a 60-as években meg is gyilkolták. Ezek nagyon érdekes kérdések, hogy akkor most te mi alapján döntesz, hogy neki segítesz, vagy neki nem. Itt tényleg minél inkább megyünk előre az időben, tényleg élet-halál kérdések voltak ezek.
Valószínűleg itt nem volt semmi személyes a döntések mögött, vagy ha volt is, akkor az nagyon kevés, tehát mondjuk tényleg egy ismerős ismerőse, vagy ilyesmi, de hát valószínűleg ezeknek az embereknek ott a svéd nagykövetségen az hozzájuk folyamodók ismeretlenek voltak, tehát igen nehéz lehetett ilyen döntéseket meghozni. Nem tudom, hogy egyébként ilyen volt arra példa, hogy olvastál ilyet a forrásokban, hogy mondjuk valakit elutasítottak, aki oda ment és kért.
Persze, többen jelentkeztek, mint amennyien szerezhettek.
Azt persze azt tudom, de mondjuk, hogy olyan volt, hogy mondjuk valaki odajött, hogy szeretne kérni mondjuk útlevelet, vagy ilyen schutzpaszt, és akkor azt mondták neki, bocsi, de nem.
Erről talán a második adásban beszélünk jobban, de hogy itt elvileg az elején például ennek a 649 embernek itt is többen jelentkeztek erre, de ugye a svéd követség eleinte meg volt kötve a keze, és hivatalosan csak annak adhatott ilyen papírt, ilyen mentesség, egy ilyen levelet, akinek ugye vagy svéd családi kapcsolata volt, vagy svéd üzleti kapcsolata, vagy pedig valamilyen, hoztak egy ilyen harmadik lehetőséget, az, hogy valaki valamilyen művészeti tevékenységet folytat, amit fontosnak ítélnek, és akkor ezek alapján kaphatott még ilyet. De hogy elvileg az első körben az a pár száz ember, aki ilyet kapott, annak voltak ilyen megkötései. Tehát sokan jelentkeztek, és nyilván nem lehetett annyit kiosztani. És ahol lehet, én el szoktam mondani a Tolnainé Kassai Margitnak az Óvoda az óvóhelyen című könyvét, mindenki olvassa el, mert egy rendkívül olvasmányos történet erről az időszakról, egy napló, és ő például kimondottan negatívan írt arról, hogy ő miként látta ezt zsidóként, ezt a sorbanállást. Tehát ő például többször is egyébként leírja negatív érzéseit azzal kapcsolatban, hogy egyes zsidó társait miként látta. Ez különösen érdekes. És ezt a nagy sorbanállást is ő például ezt negatívan élte meg, hogy úgy érezte, hogy ez az egész fel van kapva. Ő például, mindegy, ezt mindenki nagyon másképp éli meg személyesen. Ő például dacosan azt gondolta mindig, hogy ő vele bármi történik, úgyis túl fogja élni az egészet. Ő közben meg nyilván egy csomóan nem voltak ennyire biztosak ebben, vagy nem volt bennük egy ilyen velük született dac, hogy már pedig ő úgyis biztos, hogy minden rendben lesz.
Hát nem is tudhatta előre sajnos.
Persze, és ő neki például visszataszító volt az, hogy amikor megnyitotta a kapuit, vagy ez a lehetőség előállt a követségen, akkor ott nagyon sokan sorban álltak. És egyébként érdekes az, hogy sokan féltek úgymond az utcára is kimozdulni, tehát voltak, akik az ügyvédjüket küldték el, vagy barátjaikat állították ott a sorba.
Ja, mert féltek attól, hogy mondjuk megjelennek a németek, vagy a magyar hatóságok, és akkor
hát, vagy valami azzal,
hogy zsidók, igen. Akkor mondjuk beküldik őket a gettóba, vagy ilyesmi.
Hát ekkor még Budapesten nem volt, na mindegy.
De mondjuk a csillagos házakban, vagy pedig ugye, igen. Vagy nem tudom, rabosítják, ez ilyesmi. Igen, nekem erről most erről az egészről eszembe jut, hogy most bevillant egy ilyen kép még évek korábban, amiket lehetett látni a sajtóban, ilyen felvételeket, amikor ugye a tálibok megszerezték a hatalmat Afganisztánban, és ugye próbált rengeteg ember menekülni, és a nyugati országok a nagykövetségekről, ugye az amerikaiak többek közt elsősorban, hogy így milyen pánikban mentették ki ott a saját embereiket, és közben rengeteg afgán nő, gyerek, meg mindenféle ember próbált ugye a kabuli reptéren hát felkapaszkodni egy repülőre, de ők sem tudtak, tehát hogy ők ott maradtak. Vagy egy kicsit így képzelem el ezt az időszakot, hogy ilyesmi lehetett a hangulat.
Igen, abszolút erről például az üvegházról vannak ilyen fényképfelvételek. Erről sem fogunk beszélni, mert erre sincs idő. De a belvárosban volt egy ilyen svájci védettség alatt álló ház, ha jól emlékszem, svájci védettség alatt állt, ahol több ezer zsidót szállásoltak el. És azért hívják üvegháznak egyébként, mert ez ma is megvan az az épület, azért mert egy üveggyárosé volt eredetileg. És több ezer zsidót szállásoltak el, hát még nem ebben az időszakban, ahol most járunk, hanem a
későbbiekben.
A későbbiekben.
Mert az volt a díl, hogyha egy mondjuk svájci vagy svéd nagykövetség védelme alatt van egy ház, akkor aki ott tartózkodik, akkor tehát őket nem vegzálták mondjuk a németek.
Hát ezek közül sok minden igaz volt, ameddig meg nem jelentek a nyilasok, és akkor ott tényleg minden megváltozott.
De mondjuk akkor például akkor volt erre példa, nem, hogy mondjuk volt egy ház, de akkor gyakorlatilag még a folyosón is emberek éltek, csak azért, hogy...
Persze ezek zsúfoltak voltak, főleg a gettósítás után. Nyilván mindenki látott holokausztról szóló filmeket, és ott zsúfoltan éltek ezekben a lakásokban. Tehát arról majd a második részben beszélünk, hogy a gettóban milyen borzasztó állapotok voltak, és hogy mennyire össze voltak zsúfolva, mennyire nem volt élelem.
De én most nem a gettókat kérdeztem.
A védett házaknál is nyilván próbáltak többen beköltözni a lakásokba, tehát nem úgy éltek, hogy 25 négyzetméteren egy ember, vagy nem tudom, ma milyen átlag jön neki. Vagy...
Ja, hát jó, persze, nyilván érthető. Szóval visszatérve a történethez, mert most nagyon elkalandoztunk, tehát ott tartottunk, hogy Lang lett kissé vakmerően, már-már kicsit felelőtlenül nagy számban adta ki ezeket a védettségeket a házakra, és ugye ez már kockázatos volt. Ehhez képest Wallenberg eleinte sokkal inkább szabálykövető volt. Amikor valaki védő útlevelet kért tőle, vagy igényelt, akkor Wallenberg egy kérelmezési űrlapot töltetett ki az igénylőkkel, amiben a kérelmezőknek le kellett írniuk, hogy milyen üzleti vagy családi kapcsolatuk van Svédországgal. Ez azt is jelentette, hogy így ezáltal eleinte csak a tehetősebb zsidóknak volt lehetőségük, hogy megszerezzenek egy ilyen papírt. A szegényebb zsidók szinte teljesen ki voltak zárva ebből a rendszerből. Habár azt érdemes hozzátenni, hogy a kulturális elit tagjainak és művészeknek is volt lehetőségük védőútlevelet kapni, mert erre is létrehoztak egy külön kategóriát, de az úgymond átlagembernek ez is hát elérhetetlen volt. Ekkor Budapestet már egyre gyakrabban bombázták, ezért Peranger hazavitte a családját Svédországba, hogy biztonságban legyenek. Wallenberg küldött Angerrel egy levelet az édesanyjának, amiben így foglalta össze a Budapesten megkezdett munkáját. Azt hiszem, hogy életem legérdekesebb 3-4 hetét éltem át. Az ember felfoghatatlan tragédiákat lát maga körül, de a napok és az éjszakák annyira tele vannak munkával, hogy csak ritkán adódik alkalom a történtekre válaszokat keresni. Augusztus 25-e előtt, ugye ez volt az a nap, amire kitűzték a deportálások újraindítását, előtte felpörögtek az események. Egyrészt a zsidó tanács külföldi segítséget kért a közelgő deportálási dátum miatt, ennek eredményeképpen pedig Danielson svéd követ, Angelo Rotta pápai nuncius és a svájci, portugál és spanyol ügyvivők közös jegyzéket nyújtottak át augusztus 21-én a magyar kormánynak, amiben tiltakoztak a rendelkezés ellen. Ezt írták. Abszolút megengedhetetlen az, hogy faji eredetük egyszerű ténye miatt üldözzenek és halálba küldjenek embereket.
Wallenberg is tevékeny volt, egyeztetett a nunciusi titkárral és a zsidó tanács vezetőségével, valamint a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi delegátusával, ezen kívül a belügyminiszterrel és Ferencivel is, ugye a csendőrök korábban említett vezetőjével. Szerencsére a deportálások nem indultak meg, ami alig hanem annak volt köszönhető, hogy augusztus 23-án, ugye 25-ére volt kitűzve a deportálás, és két nappal korábban a románok átálltak, és a németek ellen fordultak, ami egy hatalmas erőforrás veszteség volt a náci Németországnak. Az események hatására a magyar kormány is lecserélődött, Horthy végre leváltotta Sztójait, és Lakatos Géza került a helyére. Ezzel együtt a budapesti zsidóság is egy kicsit fellélegezhetett, és a közhangulat is egyértelműen javult augusztus végére és szeptember elejére. A Schutzpasszok kiadása Wallenberg vezetésével továbbra is folytatódott, ami a kiadott dokumentumok számának növekedésével Raúl számára is egyre veszélyesebb volt. Peranger figyelmeztette társát, hogy Budapesten elkezdett terjedni egy hír, miszerint Wallenberg titulusa ellenére valójában nem is tartozik diplomáciai testülethez. Ugye elvileg hivatalosan titkár volt, de egyes körök azt vélték felfedezni, hogy lehet, hogy ez az egész nem is igaz. Tehát Raoul Wallenbergnek mindenképpen óvatosnak kellett lennie, és ez az idő előre haladtával egyre inkább igaz lett.
A kiadott schutzpasszok számának növekedésével megjelentek azok a kétes személyek is, akik a fekete piacon pénzért árulták az iratokat, illetve forgalomba kerültek hamis iratok és papírok is. Az események hatására el is bocsátottak pár hivatalnokot, akik gyanúba keveredtek a svéd követségen. A konkrét ügyletektől Danielson nagykövet mindig próbálta magát távol tartani, hiszen a mentőakció az mégiscsak a VRB sajátja volt, és a svéd külügyminisztérium csak a hátteret szolgáltatta ennek a mentésnek. Egy alkalommal azonban magyar bevándorlási bürokraták keresték fel Danielsont, és egy hamis schutzpasszot mutattak neki, majd azt kérdezték, hogy az irat alján található aláírás valóban az övé-e. Ugye Danielson ránézett és látta, hogy nem, de szemlebbenés nélkül hazudta azt, hogy természetesen az övé az aláírás. Tehát gondolom úgy volt vele, hogy most ezen nem újjék az, hogy valaki meg tud menekülni. Szeptember 15-én Wesemeyer panaszkodó jelentést küldött Berlinbe, amiben arról írt, hogy a svéd idéglenes útlevelek száma 650-ről körülbelül 6000-re nőtt, ami szerinte felháborító. A mellevelek kiosztása elérte a németek inger küszöbét, ezért Wallenbergék szeptember 17-én úgy döntöttek, hogy bezárják az útlevél folyósító részleget a svéd követségen.
Azzal kapcsolatban ellentmondó számokat találtunk, hogy mennyien igényeltek pontosan mentlevelet, és mennyien kapták azt meg. A kérelem számok az ilyen 8 és 11 ezer között mozog a különböző forrásokban, míg az, hogy hányan kapták meg szeptember közepéig, az 3500-4500 mellevélre igaz, de egyébként később nagyobb számokat is lehet olvasni. Most nyilván itt ilyen pár ezres határokon belül. Wallenbergék tehát a 17-i döntés értelmében nem vettek fel új kérelmeket, hanem a már korábban beküldött kérelmekre koncentráltak, valamint arra, hogy a védett személyeknek biztosítani tudják a lakhatást, ugye a védett házakban, valamint további kihívást jelentett, hogy az üldözötteknek az élelmiszerellátást biztosítsák, mivel egyre inkább úgy nézett ki, hogy ahogy közeledik a vörös hadsereg keletről, úgy az élelmiszer hiány is egyre nagyobb lesz a fővárosban. Szeptember végétől fogva a németek egyre nagyobb energiát fektettek abba, hogy felfegyverezzék a nyilas párt szimpatizánsait, miközben szeptember 23-án a vörös hadsereg átlépte Magyarország határát, és nagy erőkkel közeledett a főváros felé. Wallenberg ekkor már fejben a hazautazását kezdte el szervezni, mivel nem akarta megvárni, hogy a szovjetek bevonuljanak, és úgy látta, hogy a rábízott feladat nagy részét ezzel elvégezte. Egyébként is a megbízatása az hivatalosan úgy szólt, hogy csak 2 hónapra, és utána maga dönthet arról, hogy marad-e, vagy visszamegy Svédországba. Szeptember 20-án a VRB riasztó információkat küldött Wallenberg számára. Az amerikai üzenete arra hívta fel a figyelmet, hogy a németek a közeljövőben újra akarják indítani a deportálásokat, amit az amerikaiak szerint Wallenbergnek a lehetőségéhez mérten meg kellene akadályoznia. Tehát ezek alapján az amerikaiak úgy látták, hogy Raoul Wallenberg missziója még távolról sem fejeződött be. És valóban, október 15-én a kiugrási kísérlet kudarcával és a nyilas hatalom átvétellel elszabadult a pokol Budapesten. Az pedig, hogy mi történt ezekben a nehéz hónapokban, október 15-e után a nyilas hatalom átvételt követően, arról az adás második felében fogunk beszélni.
Hamarosan találkozunk tehát a második részben. Addig is köszönjük, hogy ezt meghallgattátok, reméljük, hogy már várjátok a folytatást, és addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlen történelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcasten, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.